A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket pedig a 225. dicséretünkkel közösen kezdjük el. A 225. dicséretünknek mind a 8 versét fogjuk énekelni. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Thank you.
Isten igéjére figyeljünk közösen, amit a János evangéliuma szerint olvasok. A János evangéliumának a 11. részéből, a 45. verstől az 53. versig terjedően, a János evangéliumának a 11. fejezetéből, a 45. verstől így szólít meg bennünket Isten igéje. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Azután jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra. Jobb nektek, ha egyetlen ember hal meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy az Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, elfogadását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, egyházi rendünk szerint egy olyan időszakba lépünk be, amely a húsvétot megelőző próbatételeknek, lelki küzdelmeknek az az időszaka, ahol letisztultabb lélekkel, megfontoltabb gondolatokkal, tisztább hozzád ragaszkodással szeretnénk előtted megállni. A bőtnek ezt az idejét sokan használják fel arra, hogy közelebb kerülhessenek te hozzád, és jobban érthessék a te titkaidat, csodáidat, elvégzett akaratodat. Nem mindig tudunk mit kezdeni ezekkel a lehetőségekkel, és ma mégis itt ennél a megterített asztalnál mi is szükségét érezzük, hogy a lelkünkben felhalmozódott annyi érzelem, gondolat, próbatétel, bosszúság, hit és hitetlenség előtted legyen, és te azt el tud csendesíteni mi bennünk. Mi is vágyunk erre, és szeretnénk megtapasztalni azt, hogy a tervedben nem csak kallódó emberek vagyunk és eszközök, hanem néha abba tudatosan be tudunk kapcsolódni. Így szeretnénk most tőled segítséget kérni. Nagyobb világosságot, hogy lássuk a te igéd üzenetét. Így szeretnénk rátalálni azokra a szolgálatokra, amelyeket ránk bízol. Így szeretnénk jobban szeretni azokat, akiket próbálunk szeretni. Így szeretnénk jobban őrizni a lépteinket a kísértésekben. Mindenképpen így szeretnénk téged is jobban szolgálni. Ehhez kérjük most is a te igédnek útmutatását és a te lelkednek formáló erejét, hogy az a mi lelkünkkel egyesülve meg tudja változtatni a gondolatainkat, érzéseinket. Mindaz, ami reménytelenség, hadd legyen reménységgé, mindaz, ami hitetlenség, hadd legyen hitté, mindaz, ami az elveszettség állapota, legyen megtartott új életté. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és könyörülj rajtunk, hogy emberi próbálkozásunk igaz Isten tisztelet legyen. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 25. Zsoltárnak a második versével. A 25. Zsoltárunkat keressük, és annak második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen. alapigénket, a János evangéliuma szerint újraolvasom a 11. részből, a 49-től az 52-ig terjedő versekig. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, mint hogy az egész nép elveszten. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy az Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Foglaljuk el a helyünket. Nagyon sokat vívódtam ezzel az ige szakasszal, ami a napi igénk. Méghozzá azért, mert ennek a történetnek van egy külön kis bejegyzése. Nem csak a történéseket adja vissza ugyanis a Szentíró, hanem egy pillanaton megszakítja a történet hű tolmácsolását, és oda beteszi a maga hitvallását. Beteszi azt, amit megértett. Nyilván, hogy az Isten igéjének ez a legfőbb célja, hogy elhangozzék, és az valakinek a lelkében megmozdítson valamit, és arra az a lélek ráfeleljen. Alapigényben ezért éppen ezt szerettem volna kiemelni, hogy megtörik a leírása a történetnek, és egyszer csak megszólal János, és azt mondja, hogy mindaz, amit elhangzott egy főpapnak a szájából, egy olyan profécia, ami annyira szép és annyira igaz is lehetne, mégis egy ilyen gyűlölettől fűtött, kemény lelkű embernek a szájából hangzik el, egyszer csak az egész világot megváltoztató tényé lesz. Ebben van benne az egész Isten-ember kapcsolat, ebben van benne az emberhez való hozzáállás az Istennek. Jobb, ha egyetlen ember hal meg, mint hogy az egész nép elveszten. A húsvét felé induló embernek visszatérő gondolata lesz a kereszt felé vezető út, és a kereszt után kapott feltámadás ígéret. Ezek vannak ott bennünk, és egészen hozzákapcsolódnak a hétköznapi életünkhöz, hiszen mindezeket mi magunk napról napra érjük, a kereszthordozásban, a problémáinkban, a terheinkben, a búcsúzásainkban, a halálokban, és abban az ígéretben, amit az Isten ezután ad. Az egész történetnek valahol a kulcsa az, hogy mindezt tudatosan vagy tudattalanul éli át az ember. És erre szeretnék néhány gondolatot szentelni, hogy vajon az, ami az Isten terve körülöttünk, bennünk, a mi életünkön keresztül, az vajon mennyire tudatosan kisegített az én akaratom által, tudatosan vagyok jelen benne, vagy az Isten így is úgy is teszi a dolgát, és véghez viszi így is úgy is azt, amit ő jónak gondol és jónak lát. Egy gyilkos, önző indulatból születő ítélet hangzik el Krisztus felett, mert hogy eljutnak a hírek a vallási vezetőkhöz, és elég volt most már ebből a sok jelből, ebből a sok csodából, és egyszer csak kimondják azt, hogy itt minden veszélybe került. Veszélybe került az eddig felépített rend, veszélybe került a tekintély, veszélybe került a hely, itt a szent helyről van szó, a templomról, a benne folyó liturgia, a benne folyó áldozati rend, és a benne folyó tekintélyelvűség mind-mind veszélybe került, és veszélybe van a nép is, milyen szép és ilyen megszenteltnek látszik ez az álságos megfogalmazás, hát figyeljük az ő érdeküket is, majd mi az ő érdekük képviseletében tesszük a dolgunkat, így mondják ki, akkor vesszen el ez az egy, hogy mi mindannyian megmaradjunk abban, amiben szeretünk lenni. Hát átlátszó, és tudjuk jól, hogy nem így van. Nem mindenkinek tetszett ez a rend, nem mindenki tudott ebbe beleilleszkedni, nem mindenki kapta meg belőle azt, amire szüksége volt. Ennek ellenére sokan vannak, akik hozzájárulnak tudattalanul az Isten tervéhez. Az egyik legszebb és talán iskola példája bibliai történeteinkbe, vagy bibliai ismeretünkből elő tudjuk venni, a József történet. Az Ószövetségnek ez a csodálatos, novellaszerű, hosszan, fejezeteken keresztül színesen leírt élettörténete, hogy van valaki, akit meggyűlölnek, van valaki, aki fölött kimondanak egy halálos ítéletet, meg kell halni, és meg kell halnia, és akkor nekünk is nyugtunk lesz. És aztán az Isten ezen az egész történeten fordít egy hatalmasat, de benne marad a nyomorúság, benne marad a megaláztatás, benne maradnak a börtönben eltöltött évek, benne van a számkivetettség. De az egyik pillanatban valami felismerés és világosság is gyúl. Úgy látszik, ezzel is valami gondolata van az Istennek. És amikor a csattanója van a történetnek, amikor a testvérek találkoznak az ő eladott, halálra adott testvérükkel, akkor az megáll előttük, és azt mondja, hogy én felismertem valamit. Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de ebből a gonoszságból az Isten mégis életet hozott ki. Valami mást gondolt. Ez van itt is elrejtve ebben a történetben, és ez egy nagyon nagy ajándék az Istennek, hogy a gonosz embere nem mondja rá, hogy akkor kiveszlek a gondolatomból, hanem a gonosz embernek gonoszságával együtt valahol úgy beleépül az Isten tervébe az élete. És ez még esélyt ad. Van, aki él ezzel, és van, aki nem él aztán ezzel az eséllyel. Ebben a történet részletben csak három dolgot szeretnék kiemelni, három akaratlanságot, ami mégiscsak az Isten ügyét képviseli. A történetünk úgy kezdődik, hogy sokan vannak ott Lázár sírjánál, akit Krisztus feltámasztott. Sokan örvendeznek együtt a családtagokkal, és vannak némelyek, akik elindulnak és elmennek Jeruzsálembe, hogy beszámolót adjanak arról, hogy egy újabb jel történt, nem is akármi, egy halott ember feltámadt. Ezek a némelyek, akik elmennek, ki tudja, hogy milyen indítékkal, hogy ők besugók lennének, egyszerűen csak tájékoztatást akarnak adni, vagy valóban akarják vinni ennek a hírét, hogy mások is meghallják, ezt nem tudjuk. Minden esetre akaratlanul is igehirdetők lesznek. Láttak valamit, tapasztaltak valamit, és elmondták. Az indíték nagyon érdekes, hogy miért nem számít. És sokszor visszaköszön ez még a Bibliában. Egyszer Jézusnak azt mondják a tanítványok, hogy ide figyelj Jézus, mi itt vagyunk melletted, és mi követünk téged, és próbáljuk befogadni a szavaidat, hogy utána elmondhassuk. De vannak olyanok, akik téged nem követnek, és a te nevedben tanítanak, sőt, gyógyítanak is. Menjünk el, és mondjuk nekik azt, hogy ezt ti nem tehetitek. És erre Jézus azt mondja, hogy hadd tegyék. Aztán Pál apostolnál találkozunk egy másik ilyen markánsan előjövő kérdéssel, amikor az egyik levelében azt mondja, hogy nagyon sokan vannak, akik Krisztusról beszélnek. Van, aki szívből, és van, aki érdekből. De én nem bánom, mind a kettőnek örülök. Mert a cél az, hogy halljanak erről az emberek. Hogy az Isten ezt is és azt is fel tudja használni, ez már az Istennek a dolga, és az Istennek az igéjének az önálló ereje. Az nem kötődik olyan erősen hozzá az ige hirdetőhöz, hogy az fejtse ki a hatását. Nyilván az az ige hirdetők számára is egy fontos megtapasztalás, hogy milyen jó, hogy az Isten igéje önállóan is megáll, és nem az ige hirdető személyén múlik. Akaratlan ige hirdetők. Ha viszont ez így van, akkor minden szavunknak nagyon nagy súlya van. Hogy mi bármit mondunk, bármit teszünk, az lehet az Isten üzenetévé más ember számára. Néha ezt szándékosan és tudatosan tesszük, mert üzenni akarunk, mert el akarunk érni vele valakit. Máskor pedig teljesen öntudatlan módon, sőt, talán valami olyasmit teszünk, amit az Isten nem is úgy képzelt el, és ebből a másik számára mégiscsak valami olyasmi szűrődik le, hogy nekem az Istent keresnem kell. Ez az Isten igéjének a sajátos természete, és ez egy nagyszerű dolog. Nekünk sokszor az a célunk, és talán rosszul is fogalmazzuk meg, hogy az Isten igéjével mi célba szeretnénk lőni. Mi úgy azt gondoljuk, hogy azzal úgy be kell találni, oda a közepébe, a másik ember lelkébe, a másik ember szívébe. Mint egy jól kihegyezett nyillal, hogy az úgy találjon. És erre azt mondja az Isten beszéde, és maga Jézus is így tanít. Tudjátok, ez magvetés. Kimegy a magvető, de jól ismerjük a példázatot, és elveti a magot. És aztán az a mag, hol az útfélre hullik, hol a gyomok közé, hol a sziklára, és hol a jó földbe. És a magvető nem megy oda, és nem szedi össze magonként, és próbálja visszagyömöszölni abba, ahol annak a helye lenne, hanem beleszámítja a magvetésébe ezt a bizonyos veszteséget is, hogy van olyan magvetés, amely tudatosan befogadásra kerül, és van olyan, amely tudattalanul, valahol ide-oda hánykolódva, aztán mégiscsak eléri a helyét. Akaratlanul ige hirdetővé válni. Igen, ám csak akkor az egész engem nem jár át. Akkor az egésznek én nem éreztem meg az ízét. Akkor az egész csak arról szól, hogy igen, az Isten üzenete célt ért valakihez, és engem hidegen hagyott. Számomra nem lett fontos. Olyan érdekes megnézni ezt gyülekezeti közösségekben is. Vannak olyan emberek, akiket ide hozott valaki. Talán mi magunk is tudjuk, hogy hogy kerültünk ezekbe a padokba. És lehet, hogy nincs ebben a templomban itt az, aki engem idehozott. Nem azért, mert már nem él, hanem azért, mert ő csak vitte az üzenetet, de az az üzenet már nincs benne. Ezek az emberek elmentek, és elmondták, hogy mi történik. Lehet, nem is volt olyan fontos számukra. De mégis vitték az Isten üzenetét. Ha valaki viszont lehet akaratlanul ige hirdető, lehet akaratlanul ige hallgató is. És a következő pillanatban azzal találkozunk, hogy ott vannak tehetős főemberek, előjárók, akik nem akarnak Jézusról hallani. Nem mennek ki, hogy hallgassák az ő tanítását. De elhozzák hozzájuk a hírt, és muszáj ezzel szembenézzenek. Ezek olyan emberek, akikhez eljut az Isten igéje, akár tetszik nekik, akár nem tetszik nekik. És ez így van a világban is, azóta is így van. És erre mondja Pál apostol, hogy nekem végül is ez az örömöm. Valaki szembesül azzal, amit az Isten mond. Igen ám viszont, hogyha szembesül vele, akkor ezzel kapcsolatosan fel is teszi a nagy kérdést. Akkor az ige hallgató hogyan válaszoljon az Isten igéjére? Egyetlen egy válaszadás van, egy kérdés, mit tegyek? Az egyik ezt jó szívvel mondja, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Azért, mert akarom tenni. A másik viszont azért teszi fel ezt a kérdést, hogy mit tegyek, hogy nekem ezt ne kelljen állandóan hallanom. Mit tegyek azért, hogy ez ne zavarja meg az életemet? Mit tegyek azért, hogy ez az én érdekemmel ne ütközön állandóan? Nem lennénk őszinténk, hogyha azt állítanánk, hogy az Isten érdeke az mindig a mi érdekünk is. Egyáltalán nem így van. A mi érdekünk mindig beleütközik az Isten érdekébe. A mi érdekünk sokszor nem az, hogy az ige teljesüljön. Nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon szent ez a megfogalmazás, hogy de hát a hely, a templom, annak a jellege, annak a szelleme, annak a szépsége, annak a légköre, hát az a fontos. És a nép, az emberek jóléte. De hát, ha őszinte az ember önmagához, akkor talán úgy is megkérdezhetné, hogy tényleg? Akarom én annak az igének a hatását, amit hallok az Istentől, vagy azért annyira nagyon nem akarom? Ha az Isten arról beszél, hogy bocsássak meg valakinek, nem vagyok benne biztos, hogy én mindig akarok megbocsátani. És ha az Isten azt mondja, hogy nézd, ezt szolgálatként neked adom, akkor én nem biztos, hogy én ezt a szolgálatot akarom. És hogyha az Isten azt mondja, hogy az én gondolatomban az van, hogy te ezt, a terhekkel rakott utat végig fogod járni, és megedződsz benne, akkor nekem biztos, hogy nem az az érzésem, hogy pont erre vártam én is. Ez nem az én érdekem. És ha érdekütközés van, akkor ott már csak erőbeli döntés születhet. Ki gyűri le a másikat? És lehet, hogy emberileg azt mondom, hogy ez engem nem érdekel. Én nem ezt fogom csinálni. De ebből a történet részletből számomra tökéletesen világos, hogy ha az ember hiába akar az Isten döntés ellen bármit is megtenni, ha az Isten ott azt mondja, hogy ennek meg kell lenni, az meg is lesz. Az biztos, hogy úgy lesz. Mégis megint fel kell tenni a kérdést, harcolni az Istennel lehet, de ha így is úgy is az Isten gondolata jut érvényre, akkor vajon ebből a harcból én hogy fogok kikerülni? Nem még több sebbel? Nem még több nehézséggel? Vagy pedig tényleg megtanulom azt az imádságot, amit naponként el tudok mondani, hogy a te akaratodba szeretném belesimítani az én akaratomat. Legyen meg a te akaratod. És az, aki a maga dicsőségét elmeri engedni, és azt mondja, hogy az én érdekemről le tudok tenni, akkor az visszakapja az igének a dicsőségét, mert annak is van. Azt mondja Jézus, hogy aki végig hordozza velem a keresztet, és végig járja a szenvedésnek az útját, az velem együtt fog megdicsőülni. És ez egy fontos momentum a hitünknek is. Hogy nekünk kilátásban van helyezve az, hogy minden olyan út, amely a mélységeken keresztül vezet, az utána felemelkedik, és oda kerül az Isten közelébe. És én is ott leszek. És ezen az úton lehet járni. Van, aki ezt vállalja tudatosan, és érezni fogja, még a szenvedésekben is, hogy jó helyen van. És van, aki el akarja taszítani magától, az küzd, az vergődik, az szenved, de rajta keresztül akkor is megvalósul az Isten akarata. Megint csak ugyanoda lukadunk ki, hogy vagy velem, vagy nélkülem, de az Isten elvégzi azt, ami az ő gondolata. És így jutunk el a harmadikhoz, a cinikus és irónikus megjegyzéshez, ami öntudatlanul is a kegyelem és az isteni szeretetnek a kijelentése lesz. Jobb, ha egy elvész, és mi mind megmaradunk. A nép. Sőt, olyan szépen mondja hozzá János, nem is csak a népért, hanem azért is, hogy az Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Az emberi önzés és öncél, amelyben bármi feláldozható érettem, az találkozik azzal az isteni szeretettel, ahol az Isten bármit fel tud áldozni, én érettem. Egy nagyon szép üzenet ez. Valami olyasmi fogalmazódik meg benne, ami az Istennek az örök gondolata volt. Hogy én megalkottalak, megterveztelek, megszerettelek, és nem foglak elengedni. Ez az én gondolatom. Hogy mindenféleképpen és mindent megmozgatva meg akarom tartani a te életedet. Talán így is mondhatnám most, hogy ha akarod, ha nem. Nekem ez lesz. Minden egyes hozzáállásom a te életutathoz, a döntéseidhez. Ennek ellenére egyébként mégis ki lehet maradni ebből a jóból. Ennek ellenére lehet úgy elevickélni az életben, hogy a maga mellett lévők mind-mind megtalálják azt, amire szükségük van, boldogok lesznek tőle, talán még én is hozzájárulok. Csak én maradok ott árván és egyedül, és semmit érően. Nem érdemes ezt az utat választani. Akkor inkább az ember hagyja megdolgozni magát egy kicsit az Isten által, hogy bele tudjon simulni abba, amiből aztán az Isten ki tudja hozni számunkra is a lehető legjobbat. Nyilván felelősek maradunk a döntéseinkért, a szavainkért, mert nem minden szóból fogja az Isten a jobb ígéretet vagy az evangéliumot kihozni, ezzel nekünk szigorúan tudatosítva önmagunkat tisztába kell lenni. Ugyanakkor egy nagyon nagy ajándék az, hogy a mellényúlásainkból az Isten mégis milyen kegyelemmel tudja kihozni az ő terve szerint való jót. És ebben jó nekünk újból és újból megkapaszkodni. Szeretném azzal befejezni, hogy valóban a bőjt időszakát elkezdjük ezzel a mai vasárnappal, és így fogunk készülni a húsvét ünnepére, Lehet ez egy formaság, lehet ez egy olyan kényelmetlen, kelletlen helyzet, ahol valahol az ember lelkében érzi, hogy valamit csak kéne csinálni, de nem is tudom, hogy mit csináljak, és nem is tudom, hogy mi hasznom lesz ebből. Vannak régi gyakorlataink és régi hagyományaink, és vannak talán újfajta megközelítései ennek, hogy hogyan kellene egy kicsit valahogy összerázókódjon az ember, és összerendezze önmagát. Nem másról szól ez, mint elcsendesedés az Isten előtt, és újból végig gondolni azt, hogy én most tudatosan akarok részt venni az Isten szolgálatában, az Isten tervében, az igaz Isten tiszteletben, vagy pedig csak tengek, lengek ebben a világban, és Isten hol idehajt, hol odahajt, de valahol hiányolni fogom az életemből azt, hogy ez legyen az én igazi kapaszkodóm. Ez legyen az, ami úgy igazán vezet is engem. Az Isten akarata így is úgy is célt ér. De milyen nagy dolog vele együtt ünnepelni a győzelmet. A húsvét csodájánál úgy is ki lesz mondva, hogy a feltámadás olyan valóság, ami azoké, akik tudnak hinni ő benne. De ha én hitembe csak ide-oda inogva, hol ezt, hol azt gondolok majd róla, ez nekem nem lesz az életem számára olyan örömforrása, hogy abból tudjam szolgálni azokat, akik mellettem vannak, a rám bízottakat tudjam segíteni, a gyermekemet szeretettel tudjam életre nevelni, a társamnak meg tudjam bocsátani azt, amit megbocsátani kell, a gyülekezetben olyan szolgálatot merjek elvállalni, amire azt mondom, hogy én akarom benne az Istent szolgálni. Én akarok az Isten dicsőségére lenni. Ez egy sokkal tudatosabb és sokkal fontosabb életcél lehetne a számunkra, hogyha erről döntést hoznánk. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy ebben segítsen előbbre jutni bennünket, adjunk hálát azért, amit felismertünk, és kérjük az ő útmutatását saját életünkre nézve.